Értekezlet. Kedves anyukák és apukák.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülőértekezlet Podcast 39. Akciótárs című adása. A mikrofonnál két pár szokott lenni, de most megint csak egy pár és egy fél pár van, mert hogy mi nálunk Anetta rosszul érezte magát, és inkább az ágynyugalmat választotta, de azért így is itt van Feri.
Andi.
És Bence.
Így van, tehát hárman azért megvagyunk, és a gyerekműködtetés kérdéseiről fogunk beszélgetni, ahogy azt már törzs hallgatóink megszokhatták, az új hallgatóink pedig olyan, hogy biztos nincsenek, úgyhogy ezért ez csak egyfajta szokás, hogy ezt így mindig elmondom. És az akció tervadásban ma kétféle akció lesz. Egyrészt megbeszéljük a kis herceg ügyeit, és aztán megbeszéljük az emancipáció ügyeit. És ezzel szerintem minden fontosat el is mondtam a mai adásra, úgyhogy ne is tétovázzunk tovább, azonnal beszéljük meg, hogy ki mit iszik. Én fröccsözöm.
Mi sörözünk.
Na, egyébként szerintem egész jól redukáltuk ezt a italgasztrológiai nevezetőt.
De ezt a fröccsöt, ezért ezt már elmondhatnám.
Hát most teljesen kivételesen nem valami 300 forintos tablettás kannás borból, hanem egy 2009-es tokai furmintból készül a fröccs.
Tokaiból fröccsöt, azért az elég bátor.
Igen, de nem volt itthon semmi más.
Jó,
és viszont, tehát ami itthon volt, az a tokai furmint, meg a nagyon nagy meleg. És ez a kettő együtt azt eredményezte, hogy ezt a egyébként nem behűtött tokait önmagában meginni nem volt jó. Úgyhogy gondoltam, akkor inkább legyen benne buborékos víz. Nem is olyan finom így egyébként, tehát nem ajánlom a kedves hallgatóknak.
Nem, nekem az a véleményem, hogy a tokai az annyira markáns, gondolom, főleg a furmint. Tehát, hogy annyira erősek a terroir jegyei benne. Teljesen megöli a fröccsöt. Tehát ugye az mindig a szokás mondani, hogy fröccsöt inkább ilyen kevésbé karakteres, karakter nélküli borokból érdemes inni.
Magában ihatatlan borok.
Magából ihatatlan. Ez nagyon fontos megfogalmazás. És ezért ez a különleges toka is mellékíze szerintem nem teszi jót a fröccsnek.
Hát nem, de mindegy, így jártam. Majd hamar lefekszem.
Jobban járja a 300 forintos tablettásra, ami...
Könnyen lehet. Gondolom a sör az a megszokott kozel.
Így van, pontosan. Barra sem lehetünk nagyon büszkék, de...
Hallottunk mi most egy nagyon komoly fejtegetést, egy barátunk hosszan elmondta, hogy nem lehet akármit inni, és hogy a legtöbb sört azt, vagyis kukoricával javítják fel talán, és hogy azokat tilos meginni. De a kozel az még épp a határon van.
Ez azért baj, mert hogy génmódosított kukorica, vagy
nem.
Kukorica?
Nincsen Magyarországon génmódosított kukorica, Magyarországon nem.
De ez nem is magyar sör.
De hogy nem, ezt Magyarországon készítik.
Tényleg? De nem biztos, hogy magyar összetevőkből.
Jó, nem lehetséges, hogy csak a DR ezt forgalmazza egyébként. Igen, de ettől függetlenül szerintem ez már nagyon-nagyon rossz, ez a kozel, tehát én úgy emlékszem, hogy azért ez a kozel, legalábbis egy cseh kozel, az finomabb volt.
Mondjuk nem véletlenül 199 forint minden volt, ilyen, de tényleg ez összes volt.
Ez inkább már ilyen, igen, tehát nem kellemes tömegsör.
Aha, értem, hát akkor mindnyájan nagyon jól jártunk az italunkkal. De egyébként, hogyha már Kandi említetted a génmódosítottat, erről egyszer egy egész adást is beszélhetnénk, csak némileg jobban felkészülve, mert ezt egy nagyon érdekes problémának gondolom, és elsősorban a gyerekeink problémája lesz, vagy nem problémája, de legalábbis ők jutnak majd abba a helyzetbe, hogy már erről tudnak valamit, ítéletet hozni. Úgyhogy erről beszéljünk, de nem most, mert most még nem vagyunk felkészülve, viszont nagyjából mindent tudunk, hát ez így nem igaz, de szóval tudunk újabb híreket a kishercegről. Magyarul az angol király, tehát a trónörökösnek a frissen megszületett gyermeke körüli ügyekről. És ez azért jön elő, mert ugye a múlt adásban Anetta azon gondolkodott, hogy vajon hányan segíthetnek az ifjú párnak nevelni a gyereket. És hogy tudjuk most már, nem, ezt így nem tudjuk, de tudjuk azt, hogy leköltöztek vidékre, hogy közel legyenek a a királyi apukának a szolgálati helye, ez ami valami helikopterbázis Angliában, valahol. És a vidéki kúriának az állandó 24 órás őrzéséhez 50 rendőrt és tűzoltót toboroznak. Tehát azt, hogy hány nevelőnő van, azt nem tudjuk, de hogy 50 rendőr vigyázza a királyi párnak az álmát, az már kiderült, és ebből a cikkből úgy érintőlegesen kiderült az is, hogy hogyan becézik a George névre keresztelt ifjú utódot. És ti szerintem tudjátok, hogy hogyan.
Persze, Georgi, gyönyörű név.
Igen, és milyen szellemes, hogy a George-ot Georginak becézik, és nem tudom, nálatok mi volt a legdurvább becézés?
Ahogy mi a kis herceget
becézik? Igen, igen, a ti kis hercegeteket és hercegnőtöket.
Nem tudom, mi volt a legdurvább. Az Andi, ezt folyton kivolgatborúval, mert a legelképesztőbbet találtam ki. A Bellának is, meg a Marzsinak.
Bella sokszor Béla.
Aha.
Nálunk nagyon nagy.
Attól azért Béla, egy kicsit igen. Megszoktam úgy rendulni.
Aha.
És nekünk van az a játékunk.
Marci pedig Marikának hívja mostanában a Bella, amit össze tűzni, hogy megy a kúzus.
Igen, de
szoktam mondani, hogy na azt nem, mert akkor Béla leszel.
Nekünk van ez a játékunk, amikor mit tudom én, így megyünk valahova, és akkor én nagyon, tehát ez egy nagyon vicces játék, amikor úgy teszek, mint hogyha először találkoznánk életünkben. És megkérdezem a nevét például, és akkor elmondja, hogy Béla. Én visszakérdezek, hogy micsoda Béla, de hát egy kislány vagy, nem? És akkor így megy tovább, és akkor szépen előadom, hogy ezért, hogy nekem is van egy lányom, akit úgy hívnak, hogy Béla. És akkor eljutunk odáig, hogy valószínűleg ő az a kislány, és akkor azzal zárul a beszélgetésünk, hogy ja, hát azért voltál ilyen ismerős.
Mm-hmm.
És aztán, mit tudom, ezt egy fél évig csináltam, aztán fél év után mondta Béla, hogy szerint ez kurva hülye játék, úgyhogy ezt hagyjuk abba.
Értem. Nálunk?
A Bellike egyébként, most, hogy így próbálom előhozni az idióta becenemeket, a Bellike a legkeményebb.
Az kemény.
Csak akkor szoktam, amikor már olyan nagyobb Bellikés.
Igen. De a legszebb becézés az nem is a gyerekek kapcsolatban, az nem is a gyerekeké, hanem az Andié. Mert,
jó, az a drácska.
Igen, ugyanis az ő szülő orvos, szülész orvosa, az hát mi nagyon sokáig, hát egészen pontosan a szülésig magázoltunk vele. Nem, te az első szülésig magázottál vele, és én a második szülésig magázottam vele. Egy ilyen igazi, ilyen azt is mondhatnám, hogy egy ilyen decens új hölgy, és szigorú magázódás volt a szülésig, és akkor tökre emlékszem, amikor a szülés után, az első szülés után így ő mondta,
jaj, tényleg,
hogy na, most már akkor tegezzük.
Annyira hülye állapotban voltam, hogy ezt
de azért becézte az Andit, mert elképzelhetetlen, hogy egy orvos mutassa meg valahogy az ő
Andreácskának hívott.
És Andreácska volt a becézés.
De hát ebben nincs semmi furcsa, nem?
Nem, hát mert az Andi, ugye az Andreának a...
Nem volt senki Andreácskának.
Igen, mert hát az Andreának a kézenfekvő becézés, az ugye mégiscsak az Andi. És na, az
egyik hozzá
a három toldalékot.
Érdekes, engem az összes orvosom Ferencnek szokott szólítani.
És nem mondják, hogy Ferencke?
Vagy Ferencecske azért.
Nem, sem a Ferikét sem mondják, pedig az én családom ezt használja mind a mai napig.
Jó, de tudod, hogy a szülészorvosok és a várandós anyák között egy ilyen különleges viszony van, és a szülészorvos
az nem tudom, mert azért, ha egy szülészorvos pasi, és így mondjuk elkezdi Andreácskának hívni a paciensét, az nem biztos, hogy olyan klassz.
Nem tudom, de ez érdekes volt egyébként, tehát ez a két nő közötti viszony az egy volt számomra.
Nem tudom, nálunk nem is a becenevek az erősek, hanem ahogy emlegetjük őket. Bár itt is azt hiszem inkább azon, hogy én nekem voltak olyan kifejezéseim, amiktől Anetta nem volt boldog. Amikor kicsik voltak a gyerekek, akkor előszeretettel emlegettem őket úgy, mint szaró parizerek.
Jaj, én emlékszem a blogról.
Igen, mert ugye akkorák voltak körülbelül, mint egy rút parizer, és sokat kakiltak. És a mai napig mérgemben néha előveszem ezt a kifejezést, illetve egy barátunktól tanultunk egy nagyon jót, aki mindig következetesen kis rémségekként emlegeti a gyerekcsapatot, aki körülötte forgulódik, és azért mi is néha kis rémségekként emlegetjük a miénket. De ugye a szemük közé Hát mondjuk az az igazság, hogy a Tamara név az annyira túldíszítve becézhető, hogy azért nálunk előtt megy minden. Van Tamuska, meg Tamicsek, és akkor azok már azért tényleg a szélei a becézési mezőnek.
Belocsek az nálunk is működött egyébként, igen, meg volt a... Mondjuk az én kedvencem, igazából azt nagyon nem használtuk, csak így egymás közötti beszélgetésre, ez a Pipi Csibi.
Az cuki.
Így hogy hívják rá. Meg hát ugye egyébként, ha már a blogot említed, akkor ugye nálunk az egész, vagy amikor én írtam még a blogot, az egész blog és az omletkét azt aztán használtuk, vagy legalábbis én használtam sokáig. Uh-huh. Rá is, csak aztán egyszerűen közben fölnőtt és nem lett omlet.
Na most akkor mindebből, amit most így kiderítettünk az elmúlt percekben, én azt a következtetést vonom le, hogy az nincs az az Isten, hogy a Katalin és a William az Georgie-nak becézze az ő gyerekét. Biztos, hogy ők is ilyeneket mondanak neki, hogy kis királyi fatty, meg ilyenek. De hát azt sajnos nyilván nem fogják megírni az újságok. De ennél szellemtelenebbet, mint hogyha ugye azt mondanánk, hogy a László nevű utódot Lacinak becézik. Hát ezt hírül adni az elég gyengusz. Vagy lehet, hogy szerintetek tényleg ennyire fantáziátlanok?
Én biztos vagyok benne egyébként, hogy nem. Tehát azt lássuk be, érted? Tehát mégiscsak egy katonáról van szója a Katalinnak a...
De ezt a nagypapa mondta, nem? Prince Charles.
Micsoda, hogy?
Prince Charles earlier this week. Ezt a nagypapi mondta.
A Georgie-t?
Aha.
Hát ő már a George-ot is Georgie-nak mondja. A hamut pedig mamunak.
Nem, itt van, ide van írva, hogy ezért, hogy hívják, Georgie-nak nevezik a király, ezért. Igen. De valóban ide van írva, vagy tehát valóban ez a Charles mondta, de gondolom azért mégiscsak a szülők vannak vele többet együtt, mint a nagypapa, és... Na mindegy, hát ez egy szuper izgalmas hír, az biztos.
Én is azt hiszem, meg is beszéltek jó alaposan, viszont még ide kapcsolódik az a másik, ami...
Az tényleg izgalmas, ami most jön.
Ami, hát, de attól függ, hogy melyikre gondolsz, mert én a Succession to the Crown Act 2013-ra, ami ugye egy törvény, egy brit törvény, és én nem pontosan vettem le, hogy miről szól.
Hát az örökösödésről.
A trón örökléséről?
Így van, amit ugye Magyarországon még annak idején Mária Terézia alatt oldottak meg hasonlóképpen, de itt most ugye mostanra jutott el a 2013 áprilisában fogadták el, vagy valami szóval májusában fogadták el ezt a törvényt, ami ugye az uralkodó házban a leszármazást, az uralkodó leszármazást szabályozza. És nekem a legjobban azt tetszett, hogy immár bocsánatos bűnnek minősül katolikus leányt, vagy tehát katolikus leányt feleségül venni, vagy katolikus fiút férjül választani. Eddig, az eddigi szabályozás szerint ez automatikusan trónfosztással jár. Uh-huh. Ez az öröklésnek a megakadályozásával. Meg hát a másik fontos dolog, ugye, ami ennél talán fontosabb, az, hogy ugye most már női ágon is örökölhető a...
Azaz nem csak az első szület fiú.
Igen, nem csak az első szület fiú. Tehát, hogy most már nem az van, hogy a nő jobb híján lesz uralkodó, mint a második Erzsébet, hanem úgy is, hogy nem volt fiú a családban, és akkor ezért. Ez olyan, hogy most mondja, hogyha van fiú a családban, akkor is, hogyha a lány az első szülött, akkor a lány. Uh-huh.
Két kérdésem van.
Egyébként... Ez nagyon nagy előrelépés szerintem.
Hát de mindig elmebetegség egyébként, mert ha belegondoltak, hogy miért pont az első szülött, meg egyáltalán, meg ez az egész milyen nonsens, de ettől függetlenül...
Hát majd a nagy lépés az lesz, hogy ők is decilitert használnak, meg stb. De...
Az elképzelhetetlen, tehát az, hogy nem 24-be váltják. Ez teljesen nyilvánvalóan soha a büdös életben nem fog megtörténni.
Ezt nem tudhatjuk. Ez nem tudhatjuk.
Na, de az lenne az én kérdésem, kettő is van, de az egyik kérdésem az az, hogy jól értem-e, hogy ezt a 2013-os törvényt, ugye, ezt a parlament hozta, vagy hát szóval az állam.
Végigment a ezen, igen, tehát az alsóház is, meg a felsőház is megszavazta, sőt, még az anglikán egyház is, tehát a Canterbury érsek is, de hát egyébként az uralkodó ugye ott az egyház feje, de a legjelentősebb egyházi személy az a Canterbury érsek, tehát még az anglikán egyház is támogatásáról biztosította ezt a progresszív törvényt.
Ez engem megnyugtat, viszont az elgondolkoztat, hogy akkor a királyság működésére vonatkozó törvényeket a demokratikusan választott parlament hozza?
Hát mi
van? Azt hittem, hát a király azt mondja, hogy ez mostantól úgy lesz, hogy...
Na de nem, ne hülyeskedjél, mert hát a Magna Carta is alapvetően tehát a Magna Carta is az angol nemesség által elfogadott törvény, tehát az angol, hogy hívják rá, parlamentarizmusra, és egyébként meg az angol királyságra az tökéletesen jellemző ez a fajta együttműködés a parlament és az uralkodó között. Ja, tehát ez semmi ezért nincsen, semmi meglepő nincsen, vagy nem találom ezért. Inkább az az érdekes, hogy ugye, ugye ez nem csak Nagy-Britanniára érvényes, ez ahogy hívják, hiszen ha jól tudom, akkor Ausztráliának is, meg Új-Zélandnak is az államfője a brit.
Uralkodó, igen.
Tehát, hogy ez annál bonyolultabb, hogy az angol parlament hoz egy törvényt, tehát ez jól általánosabb, mert ezt az ausztrál parlamentnek is, meg az új-zélandi parlamentnek is, meg még nem tudom, kik tartoznak bele jelen pillanatban a Commonwealth-be, de hogy ezt csomó helyen ratifikálni kell, talán Kanada is ide tartozik, ha jól hiszem.
Őrület. Na és a másik, és ennél sokkal fontosabb kérdésem, hogy akkor ebből most kiderült-e, hogy ki lesz a következő király számotokra?
Ezt én nem tudom megmondani, mert magát ugye a törvényt azt értem, szerint nem olvastam, mert ez meg már maga a Wikipedia szócikk is erősen érzi, tehát ebben rengeteg hivatkozással és kifejezéssel és ezővel iszonyatosan megterhelte az én angol tudásomat.
Ezt majd meglátjuk, hogyha elérkezik az idő.
Na jó, de hogy például lehet-e olyat, hogy mondjuk a Charles az azt mondja, hogy mármint a fia az Erzsébetnek, hogy ő most akkor köszi, de nem, ő nem kéri, és egyből valamelyik fiának továbbítja a labdát.
Ezt nem tette már meg?
Én nekem is valami rémlik, hogy már ezt megtette.
Kicsit félve kérdezem, mert nem tudom.
Hát akkor jó, akkor szerintem legyen az, hogy tegyük fel ezt a kérdést, és várjuk meg, amíg az első betelefonáló hallgató megmondja, hogy ez pontosan hogy van.
Igen, igen.
Végül is most élő adást rögzítünk, tehát hogyha valaki annyira szemfüles, hogy kiszúrta a Google Plus-on, hogy minket lehet élőben is hallani, akkor most itt ül a rádió készülékek előtt, és tördeli a kezét, és feljebb csavarja a hangerőt. És hát furcsájuk, ha így van, de mindenképpen a lehetőség adott, úgyhogy várjuk a telefonokat, vagy esetleg az e-maileket, vagy a Facebook oldalunkon a hozzászólást. De hogy akkor ennyit az angol királyi trónörökösökről, beszéljünk inkább a vizes sportokról, annál is inkább, hiszen vizes világbajnokság zajlik éppen, és tomboló magyar sikerek sorozatairól számolhatnánk be, ha mi egy sportpodcast volnánk. De nem az vagyunk, úgyhogy arra gondoltam, hogy ennek meg egy másik dolognak a kapcsán megkérdezem, hogy ti adnátok valamelyik gyereketeket ilyen vízi sportolónak?
Hát mondjuk ez egy nagyon nehéz kérdés. Én na mindegy, szóval ugye onnan indult, hogy mint kiderült, mind a ketten, vagy mind a négyen úszótáborba adtuk a gyerekeinket, vagy legalábbis néhányat közülük. És ez hozzátartozik azt, hogy amikor bevittem a Bellát az úszótábor első napjára, reggel, mit tudom én, teljesen nonsense időpontban, ilyen fél nyolckor, vagy hát nyolckor ott azért megjelentünk a császár úszodában, és azt tudni kell, hogy én 10 évig jártam oda ifjúkoromban edzésre, és baromi vicces volt, ahogy megjelentünk ott, az előtérben, van ez a jellegzetes előtér, amit tehát az utolsó mozaik kockát ismerem abban az előtérben, meg minden. És megcsapta az orromat ez a vízszag, meg ez a vízhangos előtér, ahogy ott a gyerekek zsivajogtak, és egy pillanat alatt így elöntött így az összes emlék, amit már régen nyomtam magamban, hogy ezek a szörnyű edzések, a napi két edzés, meg ahogy hívják, meg amikor ott a táboroztató fiú, aki egy kigyúrt úszó fiú, az ott elüvöltötte magát pontosan 8 órakor, hogy na, akkor most akinek olvasom a nevét, az sorakozik előttem kettesével, meg mit tudom én, micsoda. Tehát így visszajött az összes ilyen emlékem, az összes ifjúkori edzésemről, és a Bella meg ilyen halállelkesen rohant oda, és így állt be a sorba. Úgyhogy így ebből a szempontból, tehát van ennek nagyon szép oldala. Tehát én megtapasztaltam ezt a vizes versenysport oldalát a dolognak. Van egyébként rengeteg borzalmas oldala, vagy borzalmas része, de van egy ilyen nagyon szép oldala, és versenysport oldalon biztos, hogy nem egyébként. Tehát hogy az ne legyen cél, hogy mit tudom én, világversenyen,
ezért jó, akár... de nem, tehát most szerintem még nem arról beszélünk, hogy nem tudom, 12 évesen nem. Hagyjuk-e, hogy...
Nem, én értem a Feri kérdését.
Szerintem. Engem az is érdekel, igen, de ez valahogy azt látja az ember, nem? Amikor így elmegy az első ilyen úszótáborból, látja, hogy a lányának csillog a szeme, akkor azon gondolkodik, hogy úristen, mi lesz, ha 10 év múlva egy orcsipesszel és egy vízálló sminkkel integet ki a lábujjaival a vízből, és szinkronúszik a, mondjuk nálunk a két iker.
Szereti, és tök jól megy neki, akkor hadd döntsön ő, addig meg még van nagyon sok év, amíg kiderül, hogy megye neki egyáltalán.
Ez nem döntés kérdése, ez egy mindennapos döntés egyébként, tehát mindennapos, tehát nem úgy van, hogy most, mit tudom én, 6-8-10 évesen egyszer csak eldönti, hogy ő sportoló lesz, vagy tetszik neki, és szeretné sportoló lenni, hanem ezt minden nap meg kell hozni, ezt a döntést.
Persze, de hogy lesz az a pont, amikor már ő mondja, hogy köszöni szépen, nem kéri, vagy azt mondja, hogy jó, ő nagyon szeretné, de addig úgyis csak az van, hogy csillog a szeme, szereti, és nagyon fontos, hogy jó az edző.
Hát de esetleg mi is terelgethetjük olyan irányba, hogy ne az legyen benne, hogy ő világbajnok akar lenni, hanem az legyen benne, hogy tök jó buli eljárni az úszodában, mondjuk ez esetben.
Én a magam részéről a lehetőleg minden rendelkezésre álló eszközzel megpróbálom lebeszélni arról, hogy élsportoló legyen, mert nem áll arányban az áldozat az eredménnyel semmilyen körülmények között. Legalábbis nekem ez a véleményem.
Én is ugyanezt érzem egyébként, én is pontosan ugyanezt határoztam el, vagy határoztuk el Anettával, hogy ha módunk lesz rá, akkor ezt valahogy megakadályozunk, de ugyanakkor meg egy kényes egyensúlyt keresünk, mert hogy úgy is gondoljuk, hogy...
Egyet egy picit sem.
Nem, hát nem, teljesen, tehát itt azért mondom, mert ezt megtapasztaltam, tehát mindennapos döntés az, hogy ezért, hogy minden nap el kell döntened, hogy ilyen sportoló leszel, nem úgy,
hogy csak hogy egyszer most ilyen sportoló, döntened. Hogy mondjam, azért annak nagyon sok fokozata van az, hogy mi valaki országos első, világbajnok, meg olimpikon
legyen. Az ilyen sportolás.
Ahhoz azért irgalmatlan sok energiát kell belefetszölni, és hogyha ő elkezd egy bármilyen sportot, az egy pár év után kiderül, hogy ő egyáltalán, tehát így fizikailag se arra, hogy...
Nem, ez azonnak kiderül.
És addig meg aztán hadd úszkáljon, meg hadd csináljon, amit akar.
Hát persze, és nem is ez vonatkozott, hanem ide, nyilvánvalóan. Tehát
de nekem ez a válaszom a kérdés, hogy ezt így most nem lehet tudni, mennyire akar. Hiszen nem vittük el 3 évesen, meg 4 évesen, meg 5 évesen, hogy így nézzék már meg, hogy neki így jó-e hozzá a válla, meg a háta, meg a nem tudom, hanem elvittük, hogy ismerkedjen a vízzel. Tehát nem arról van szó, hogy most...
Hát de... Így választják ki, minden élsportolót így választanak ki, hogy egyszer csak valakik elviszik.
Na jó, de van... hogy az akkor egy kérdés, de addig tök jó, ha sportol. Tehát, hogy
hát ebben egyetértünk.
Mennyire egyben látni, ahogy ti egyben látjátok, hanem hogy szerintem ennek így vannak fázisai. Tehát, hogyha elmegy úszni, vízilabdázni, akármit csinálni, és egyszerűen föl sem merül, hogy ő ilyen irdatlan tehetséges lenne, akkor ez a kérdés elő se kerül, hanem úgy eljátszogatott, elúszkál és kész.
Nem, ez azért, tehát én nagyon sokat láttam ilyen fél él sportoló, fél ezért, tehát mindegy, ilyen sport, ezért, sporttáborokat, meg edzéseket, meg nem tudom micsodákat, és ott például nagyon, iszonyatosan fontos a szülői attitűd.
Tudom, hát
ebben,
én
ahogy hívják van, és például
nem
rengeteg,
keményen, de sportolt.
Rengeteg kegyetlenül elcseszett gyereket láttam abból a szempontból, hogy a szülők egyszer nem voltak képesek szembenézni azzal, hogy ez tökre nem kéne nyomni.
nekem tehát, ebben az egészben csak annyi, ami fontos, hogy ha már én így választhatok valamit neki, akkor én csapatsportok felé terelném mindenképpen, és abban is, ha nem a nagyon agresszív, tehát mondjuk a kézilabda, tehát kézilabda felé például nem terelném nagyon szívesen, mert a női kézilabda brutális.
Igen, de jó sakkolimpia.
Vagy
mondjuk nekem is a sakk jutott eszembe.
De hogy most így, itt van egy ilyen úszótábor, és hogy azon gondolkodunk, hogy akarunk-e belőle ilyen sportolót, bennem föl sem erül, mert hogy így nem tudom.
Hát nem csak ezen gondolkodunk, de ez is egy aspektus, mert persze nem, nincs szükség most még döntésre, persze ez világos.
Hogy... Tudom, hogy más a helyzetetek, mert már volt erre egy történetetek, hogy lehet, hogy ők pont alkalmasak lennének valamire, és ezt tökre értem, hogy attól óckodtok.
Hogy világhírű szinkronúzók legyenek?
De még csak, tehát nem is az, hogy ettől úckodunk, pont az adásáról beszélgettünk Anettel, ahol ő azt mondta, hogy már pedig ő most elmegy és megkérdezi ezeket a szinkronúszókat, hogy akkor járhatnak-e a lányok, mert hogy majd ezt ugye mindjárt megbeszéljük, hogy az úszótábor milyen hatással volt a gyerekekre, és jó hatással volt rájuk. Tehát nem feltétlenül ez ijeszt meg, hanem én inkább azt gondolom, és inkább a másik sport, amit ők csinálnak, ez a művészi torna, ahol azt látom, hogy ott évente egyszer van nyáron egy bemutató, ahol az összes művészi tornász kis, pici, 4 évestől mondjuk 18-19 évesig bemutatja a tudását, és egy monstre, nem is tudom, 3 órás előadás a művelődési házban. Szóval, hogy ott lehet látni azt, hogy már ezen a szinten is, tehát a kerületi művelődési ház tulajdonképpen játékszerűnek tűnő történetében is mennyire komolyan veszik, hogy a mi 5 éveseinkre már azt mondta az edzők, hogy akkor jövőre, illetve jó 6 éveseinkre, jövőre már vinni őket versenyre, majd ha benő a fejük lágya, és ha már tudnak rá koncentrálni, akkor ő bizony versenyeztetni akarja őket. És hogy belegondoltunk abba, hogy most tényleg 7 éves gyerekeinkkel kocsiba ülünk, és lemegyünk, itt tudom én, Jászapátiba egy ilyen, nem tudom, egy Magyarország bajnokságra, amikor ők 7 évesek. Szóval, hogy azért ezen elgondolkodik az ember, hogy ezt a fajta ilyen teljesítménykényszert, amit amúgy is rájuk fog tolni az iskola, azt akarja még tetézni azzal, hogy egy ilyen napi szintű edzésem megjelenő plusz teljesítménykényszert nehezedjen rájuk. Én nem vagyok benne biztos, hogy az jó ötlet. Nyilván, hogyha elpilinckázik a tatamin, vagy akár a sakszakkörben, az annak örülök. Sőt, még azt is gondolom, hogy egy ilyen csapatsport az egy csomó olyan pozitív mintát ad neki, ami adott esetben megkímélheti attól, hogy unalmában ilyen, ahogy mondani szokás, rossz társaságba keveredjen, vagy rossz mintákat kezdjen el követni. Szóval jó is ez, de másfelől meg ijesztő is kicsit, nem tudom, én tétova vagyok.
Én nem vagyok ebből a szempontból tétova, tehát én nagyjából elég pontosan meg tudom különböztetni. Tehát azt, hogy mi az, amikor elborul egy ilyen élsportvonalba, és tényleg már kegyetlenkedés, a gyerekkel szemben. Másrészt meg az viszont iszonyatosan fontos, hogy legyen egy ilyen pozitív testkultúrája, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy a mindennapos mozgás, a testének az uralása, meg ezek a dolgok, ezek működjenek, és erre például szerintem baromi jó volt ez az úszótábor. Hogy egyrészt az nagyon pozitív, hogy ő baromira akarta. Tehát ő tényleg rohadtul akarta ezt az úszótábort, és iszonyatosan élvezte egyébként. Tehát nagyon jól érezte magát, nagyon jó fejekkel találkozott. Ez a Darmi-féle, ezért volt úszóiskola, volt itt a Komjádiban, ami egyébként 5 sarokra van tőlünk, tehát ráadásul minden nap elmegyünk mellette, mit tudom, hogy sokat járunk is oda egyébként is. És ez hozzátartozik még az, hogy én magam képtelen voltam megtanítani egyébként tavaly nyáron belátúzni. Egyszerűen valami hiányzott ebből az izért. Nem tudtam megtanítani, pedig nagyjából itt tisztán vagyok az elméleti alapjaival is, meg a
meg a, megismerem a lányomat, meg mindenféle ilyesmi, de nem, nem ment. Nem, egyszerűen ellenállt.
Hiányzik az a, az a távolságtartó tisztelet, ami a jegyző felé nagyon könnyen ki tud alakulni, hogyha meg, tehát a kompatibilis a két személyiség, hogyha letér hülyeségeket mond. De hogy a szülő nagyon ritkán alkalmas erre, én azt gondolom, és pont azért, mert ez hiányzik a kapcsolatból.
És hát meg egy csomó eszköz, tehát azért én nem, nem, tehát nagyon nehéz volt játékossá tenni, meg kellenek ezek a, az úszótáboroknak ezek a jellegzetes hozzátartozó elemei, mint a hungarocel deszka, meg ezek a kis izék, a kincsek, amik lemerülnek, vagy így félig merülnek le a vízben, és akkor lehet értük így merülgetni. Például két évig nem sikült rávennem a belet, hogy egyetlen berakja a fejét a vízbe.
Uh-huh.
És itt meg két nap alatt megoldották ezt a problémát.
Uh-huh.
Tehát, hogy azért, hogy igen, tök jól látja az Andi, van egyfajta ilyen, hogy is mondjam, egy olyan viszony az edzővel, ami a szülővel nincs meg.
Igen.
Igen, tehát, hogy van egyfajta plusz a tekintélytisztelet, az, hogy tőle elfogad egy csomó mindent, amit mit tudom, a szüleitől nem.
Hát máshol meg ugye a korcsoportjában van, és nyilván, hogyha valamelyik ugyanolyan kislány, mint ő lemerül, akkor már ő is inkább megpróbálja, és akkor ő benne is nagyobb a drive, hogy megmutassa, mint hogyha csak az apukája vagy anyukája kérleli, hogy ugyan már merül, tedd bele a fejed, na. Nem? Hogy ez is egy drive lehet.
És nálatok mik voltak a tapasztalatok? Ugye ti már tavaly is voltatok.
Igen, és ezért ez egy másfajta úszótábor talán, mert hogy ha jól vettük ki a lányok szavaiból, akkor napi fél óra úszás van, ami ilyen úszás tanulás. És aztán van sok játék a vízben, meg iszonyú sok mindenféle más játék. Nagyon sok feladatozás, meg kreatív foglalkozások, sok kajálás, és még filmnézés is van, meg a délutáni alvás, szóval, hogy egy ilyen igazán komplex történt, mert az úszás csak egy elem. De hát ehhez képest is az történt, hogy a lányok minden nap fáradtan érkeztek haza, és ez náluk általában, ha fáradtak, az valamiféle ilyen remegő, vibráló hisztivel szokott azonosulni, hogy abban csúcsosodik ki. És most meg nem ez volt, hanem minden nap ilyen nyugodt, fáradt gyerekeket kaptunk haza estére, akik csak úgy festegettek, vagy csak úgy eljátszottak a szobájukban, és azért ez a nyár, ez nem erről szól, általában is nálunk a nyár az a teljes megőrülés és a teljes széthullás időszaka, mert hogy a lányoknak egyrészt nagyon fontos az ilyen szociális, tehát a korcsoportjuk közege, másrészt pedig a napi rend, tehát az ami úgy kényelmesen kapaszkodókat fejez el egész nap, az egész napban, hogy most milyen, és ezt itthon azért nem lehet tökéletesen megadni. És amikor ez nincs, akkor két teljes őrület kisasszony van itthon. Na, és ez az úszótábor, ez teljesen eliminálta, és két igazi cukinyúl voltak ők egész héten. Legfeljebb napi egy-két szélsőséges zokogás csúszott be, ami nálunk tényleg igazán a minimális kategóriába tartozik. És egyébként azt hiszem, hogy az úszás tudásuk az egyáltalán semmit nem fejlődött. Ugye a múlt héten ezt elmondtuk, hogy nyaralni voltunk, és a nyaralás első napján egyszer csak eldobták karuszóikat, mint a béna mankóit, és elkezdtek a vízben úszni teljesen maguktól, és magunk se értjük, hogy honnan szedték. Ahhoz képest azt hiszem, hogy nem sokat fejlődtek. De hát nem is ez volt a cél igazándiból, hanem hogy jól eltöltsék a hetet, és imádták, élvezték, csodálatos volt nekik minden másodpercét.
Igen, ezt hozzátartozik, hogy mi, tehát a Bella sem kifejezetten úszótáborban járt, pontosan már ott van az úszótábornak ilyen úszócsoport része is, mi meg ehhez a vízhez szoktak, vagy ebbe a vízhez szoktak.
De és ebben volt egy ilyen kis furcsa félreértés is, mert a második napon elkezdett engem nyúzni, hogy de mama, itt nem is úszunk. És akkor én annyira megdöbbentem, és aztán el is szégyeltem magam, hogy tulajdonképpen el kellett volna neki magyarázni, hogy neki most nem az lesz, hogy hétfőn megtanul úszni, és akkor kettő péntekig már hason háton nelben és pillangóban parádézik, hanem hogy így megpróbálnak neki mindenféle mozdulatsorokat tanítani ahhoz, hogy majd egyszer megtanuljon úszni. És annyira nem akartam megérteni, ahogy magyaráztam neki, és a végén már tényleg csak annyit tudtam neki mondani, hogy figyelj, kérdezd meg a Zsófit, jó, ő így mindenre fog neked válaszolni. De, és akkor így nagy nehezen megnyugodott, de így tényleg jó sikerült, és aztán ma, csak ezt még el kell mesélnem, hogy ma nagymamával volt úsziban, aki szintén próbálta úszni tanítani, nem sok sikerrel, és aztán ott volt valaki, aki tanította az unokáját úszni egy picit több sikerrel, és ő vitt hozzá ilyen mindenféle eszközöket, és ahogy kivettem a mesélésből, ő valami úszóedző lehetett egyébként, és bele pillanatok alatt beszállt a buliba, és ilyen nagy örömmel halászta ki a vízből ezeket a, nem tudom, hogy hívják, amikor ilyen nehezék van a bármiben, és azt így ki kell húzniuk a vízből, és ilyen nagyon boldogan mentő is a vízbe, és kihúzigálta, tehát hogy most tényleg ilyen nagyon jó élményt adott neki a tábor ahhoz, hogy, vagy az a vízhez szoktató dolog, hogy elkezdjen megtanulni úszni, és ugye te ne féljen attól, hogy bedugja a fejét a vízbe, ami szerintem nagyon nagy szó, hogyha valaki nagyon félt ettől, és ő fél.
Igen. Igen, itt áttörik ezeket a gátakat, amit a gyerekek szinte maguknak építenek, vagy esetleg a szülők, de inkább ők maguknak építik szerintem.
Hát ez meg tök jó ez az egyensúly, amit megtanulni. Én mondjuk elkövettem azt a csúnya hibát, hogy nem bírtam a kíváncsiságommal, és aztán pénteken, az utolsó napon a Marcit is elrángattam a csasziba, hogy megnézzük, hogy a Bella mit művel. És viszonyú rossz hatással voltunk egyébként ott a jelenlétünkkel a Bellára. Uh-huh. Úgyhogy azon nyomban ide negyed órán belül át is települtünk egy nem látható medencéhez, mert hogy ugye teljesen szétlőtt a Bellának a figyelme, mert hogy az edzőjére is, meg mi is ott voltunk, ott nekünk produkálta magát, de több bénán szóval, és aztán utána délután megbeszéltem ott az edzőjével, hogy igen, hát az kicsit olyan regresszív volt a Bellának, amikor mi ott voltunk.
Na jó, akkor ti jövőre is viszitek?
Hát sőt, most megy majd úszni, tehát megy majd a tanfolyam, ami nem a tábor.
Még jobb, tökéletes.
Ami minden nap jár.
Igen, az igazából az a jó, hogy ő marhára akar. És hát, hogyha meg marhára akar, akkor ki vagy úgy, hogy azt
igen.
Mondja, hogy na, és akkor ma ki leszel, hogyha majd azt mondja, hogy bizony úszó akar lenni.
Hát nyilván a Bence se azt gondolt, hogy majd olyankor lekever két nagy fülest, hanem biztos el fogja magyarázni, hogy de jól meggondoltad, de hiszen ez azzal jár, hogy könyvet fogsz írni. A...
Ezt nem lehet elmagyarázni, szóval ez biztos, hogy ezt nem lehet
egyébként
elmagyarázni.
Egyébként alkatilag, tehát nem hinném, hogy a beleúszó akarna lenni valaha is, mert egyszerűen nem, tehát ezt lehet, hogy nagyon meg fog változni, de szerintem momentán az ő személyisége nem passzol ahhoz, hogy hajnalban elmenjen úszni, majd délután elmenjen úszni, majd még este is 21-et, és így nem tudom, tehát hogy ez nem neki menne valaha is. Hát igen, mert ilyen kis szeleburdi.
Nem tudom, szóval azért ez mindenképpen vagy a személyiséget ilyen egyvágányúvá teszi, és ez, tehát az élsport az egy kicsit, én mindig azt érzem, hogy én nagyon szeretem kívülállóként nézni, meg nagyon értékelem ezeket az elképesztő teljesítményeket, de ugyanakkor pontosan tudom, hogy milyen rettenetes kompromisszumokat kell megkötni, milyen hihetetlen áldozatokat kell hozni, és én nem érzem ennek az értelmét igazából. Uh-huh. Csinálja más, és akkor én megnézem.
Ezzel kapcsolatban mondjuk én nem úsztam, csak a sportot nyomtam elég sokáig, és arra azért emlékszem, hogy így csomó edzésen majd megőrültem, hogy ez mennyire fárasztó, vagy mennyire rossz, de egy héten négyszer volt edzés, és hétvégén meccs, vagy bajnokság, és ha visszagondolok, sok rosszat nem tett, viszont nagyon sok jót. Például azzal, hogy a rendszeres sport az azért egy nagyon jó, ilyen, nem a szigorú, hanem ezt a fejben érzett fegyelmet, meg tartást adja az embernek, amit így nem tudom honnan lehet még összeszedni.
Hát leginkább innen az egész biztos.
És az biztos, hogy egy nagyon jó hozadéka, de ehhez azért nagyon sok mindennek lapolni kell.
Még talán ilyen vallási közösségek hozhatnak valamit hasonló élményt. Na jó, akkor küldjük el a gyerekeinket úszni addig is, amíg el nem döntjük, hogy...
Meg nem csak úszni, hanem mondjuk nekem az a véleményem, hogy az ideális az, hogyha mondjuk 12-14 éves koráig, tehát a testi fejlettségnek és egyébként a szellemi fejlettségnek egy bizonyos szintjéig a lehető legtöbb mozgásformát és ilyen szocializációval összekötött mozgásformát, tehát csapatsporttól kezdve lovaglásig, ezeket kurvára ki kell próbálni, és ez nem ilyen first world problem egyébként, tehát a felső középosztály az most így marhára, ez ilyen úri sportokra járatja gyerekét, hanem tényleg ahogy a nagy ideálunk, ideálod, vagy nem tudom micsoda, hogy a vekerdés mondja, hogy tényleg így a gyereknek el nem tudjuk képzelni, hogy milyen elképesztő mennyiségű mozgásra van szüksége, és milyen elképesztő kontrollált mozgásra van szüksége. És ezek mind tökéletesek egyébként, még a másik ilyen nagy, ez a lovaglás egyébként, ami persze egy úri huncutság egyrésztől, másrészt mint a legfantasztikusabb dolgok egyike.
És esetleg Nordic Walking az nem jó a gyerekeknek?
Nordic Walking az egy marhaság, hát mindenki gyalogol, basszus, tehát ennek semmi értelme nincs az, hogy bottal gyalogolsz.
Viszont nem kell hozzá semmi más, csak két bot.
De az is 12 ezer forint, tehát akkor már inkább nem tudom.
Meg egy jó cipő.
Meg egy jó cipő.
Egy ló a sokkal drágább.
30-40 rugó alatt nem állod meg, és akkor mit tudom, 3-4 évente vehetsz egy új cipőt neki persze.
Na de a lóhoz sokkal több dolog kell.
Hogy, micsoda?
A lóhoz
nem kell sokkal több dolog, elmész egyszer egy héten, befizetsz, mit tudom, 4000 forintot.
Van, meg megveszed a lovaglónadrágot,
meg a csizmát, meg aztán egy idő után már a nyerget is kell venni.
Az viszont tényleg fölösleges.
Kell lovaglócsizma, Bence, az nagyon kell.
Lovaglócsizma, miért
kell?
Hát, nem tudom, én lovagoltam, de soha életemben nem volt rajta lovaglócsizma.
Hát azért.
Szóval... Én nem lovagoltam, és rajtam sem. Ó.
Ez mennyivel rosszabb lenne? Mit gondolnánk rólad, hogyha azt mondod, hogy nem lovagoltál, viszont minden héten felhúzod a lovaglócsizmát?
De csak ostorral együtt viselem.
Természetesen.
Szerintem cuki lennék, de ezt nem akarjuk tudni. Tehát semmiképpen nem fogunk betenni rólam egy képet bőrszerkóban és lovaglócsizmában. Nem néznek jól. Szerintem hallgassuk meg most az E-heti zenénket, aztán utána majd még meglátjuk, hogy mi marad a tarsolunkban.
Mi legyen az E-heti zenénk? Te beírtad a God Save the Queen-t.
Igen, de te viszont mondtál egy egész másikat.
Én meg azt mondom, hogyha már Georgie lett az ifjú trónörökös, akkor legyen Ray Charles-tól a Georgia on my mind. Ami rendkívül rosszul játék, de azért nyugodtan lehet.
Végülis csak egy betű a különbség. Nagyon jó. És egyébként erről tudhatunk valamit? Annál többet, hogy Ray Charles egy...
Hirtelen ez jutott az eszembe, igazából az arra annyit lehet tudni, hogy ez Ray Charles-nak az egyik legnagyobb slágere és szerzeménye, és egyébként azon kívül, hogy egy betű a különbség, azon kívül egy egész világ a különbség. egy békés protestáns ifjú babuci, akire most 50, hogy hívják, erdőőr vigyáz éppen a vidéki kúriában, míg a Ray Charles-nak a Georgia on my mind-ja, az pedig egy klasszikus ilyen rabszolga felszabadító dal. Ugye ez a Georgia, ez az Egyesült Államokbeli Georgia, úgyhogy több a különbség, mint egy betű. De
mondhatjuk, hogy ők a mikrofon két végén állnak.
Igen.
Akkor hallgassuk egy Charles-t.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia,
a song of you. Comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind.
Georgia on my
mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
És most a zene után pedig az emancipációról lesz szó, de ez engem már, ahogy kimondom is, megrémít.
Na de miért?
Hát, hogy nem tudom, azon gondolkodom, hogy vajon ezeket a témákat elég izgalmasan és szórakoztatóan tudjuk-e tárgyalni. Ezen egy kicsit izgulok. Az biztos, hogy az első hír, tehát ezzel igazán nem tudtam mit kezdeni, ugyanis azt olvashattuk, hogy az amerikai nők, ha jól emlékszem, 40%-a, vagy nem, az amerikai családoknak, vagy háztartásoknak a 40%-ában a nő keres többet, mint a férfi, vagy legalábbis ő az egyetlen kereső, tehát ő a kenyérkereső a családban, ő tartja fönn a családot, és hogy ez valahogy a válság miatt is van, és hogy az emberek még mindig ehhez képest úgy tekintenek a nőkre, mint hát a család második személyére pénzkereseti szempontból, tehát hogy valamilyen ellentmondás feszül ebben a történetben, de ezt olvastam én ki ebből a hírből, és igazán nem értem, hogy érinti ez a...
Engemben védettek?
Engem sokkolnak ezek az adatok egyébként. Ez egy felmérés, ami a Pew nevű, hogy hívják, ilyen társadalomkutató intézet nek a felmérés, ami májusban, június elején jelent meg, és az Egyesült Államok pedig ilyen kenyérkereseti statisztikákat foglalja össze. És ebben az van, hogy az amerikai családoknál már több mint 40%-ban a nő a kenyérkereső, abban az értelemben, hogy ezek a családok vagy tehát egy egyedülálló szülő, a nő tartja fenn a családot, vagy pedig többet keres, mint a férfi. És itt ugye úgy is néz ki itt a pontosabb megoszlás ezen belül, tehát ezen a 40%-on belül, vagy a 40%-on belül a 37% a családok 37%-a, ami egyébként 5 millió családot jelent, ott a nő keres többet, mint a férfi, illetve a családok 63%-a, ami több mint 8 millió családot jelent, ott egyedülálló anya nevez gyerekeket, vagy gyereket, vagy gyerekeket. És hogy ez például 1960-hoz képest egy irgalmatlan elmozdulás, mert 1960-ban ez a családok 11%-ára volt jellemző. Mindenesetre a tanulmánynak a címe az, hogy kenyérkereső anyák, és hogy ez most már statisztikailag nagyon erőteljesen mutatja azt a, hát tulajdonképpen azt a fajta emancipációt, ami végbe ment ez alatt az 50 év alatt, hogy itt most már rég nem él az a standard modell, ami egyébként Magyarországon is rohadtul él, hogy itt a férfinek ez a dolga, hogy kurvára keresse a pénzt, aztán az anyának, vagy az asszonyoknak ez a dolga, hogy azért neveljék a gyerekeket. Ez már teljesen felborult. Itt most már egyszerűen arról van szó, hogy minden 10 nőből 4 a család fenntartó. 10 család, tehát is mondjam, a családban élő nőből 4 család fenntartó. És bizonyos értelemben visszaszorulnak ezek a hagyományos modellek, és teljesen megváltoznak. És igazából ez volt az első ilyen nagyszabású egész társadalomra vonatkozó felmérés, ami ezt így ilyen tök nyilvánvaló módon kijelentette, vagy kimondta.
De tisztázok, hogy ez az Egyesült Államok beli családokra
vonatkozott. Igen, Magyarországról mondjuk én nem láttam hasonló statisztikákat, lehet, hogy vannak, lehet, hogy nincsenek, de mondjuk az Egyesült Államokban tényleg megdöbbentő egyébként, hogy azért hogy hívják, és az érdekes egyébként, hogy még egy ilyen fontos elem van, hogy például azokban a családokban, ahol a nő a kenyérkereső, és tehát ahol többet keres, mint a férfi, ott az átlagos, hogy is tudom ezt pontosan megfogalmazni, tehát hogy azok az átlagnál magasabb jövedelműek egyébként ezek a családok.
Tehát hogy a csajok még többet is keresnek ráadásul?
Igen, még többet is keresnek.
Na, tehát, szép, mondhatom.
Hogy mit tudom én, itt ezekben a családokban 80 ezer dollár az éves jövedelem, míg az összes családban pedig 57 ezer dollár az évi összes jövedelem.
Arról lehet tudni valamit, hogy ott egyébként jobban védik a nők, vagy mondjuk az anyáknak a helyét, vagy erről nem szólnak egy szót se. Mert ugye itthon, nem tudom máshogy viszonyítani, csak az itthoni helyzethez. Itthon ugye egy csomó ideig védettek voltak az anyák, nem tudom, a gyereküknek a bizonyos koráig, talán 3 éves korukig, egészen tavaly nyárig nem lehetett őket kirúgni. Tehát, hogy mondjuk ott náluk van ilyen, hogy a irtozatos munkanélküliségen belül a nők valamiért jobb pozícióban vannak.
Nem, nincs. Én inkább azt gondolom, hogy a férfiak vannak jobb pozícióban. Ez ugye 2011-ig tart ez a fejlet, ez a 2011-es adatok. Egyébként, ami azt jelenti, hogy mit tudom, hogy az utolsó 2 év lehetett, ami már ez a ingatlanpiaci válság érintett, de itt a nagy ugrás az a 70-es, 80-as, tehát van egy grafikon 1960-tól 2011-ig, és ez világosan látszik, hogy a nagy ugrás az 70 és 80 között történt meg, amikor mit tudom én, 2%-ról, 13%-ról 25 fölé ugrott az emancipált nőkkel ellátott családok aránya, és utána meg aránylag egyenletes a görbe. Tehát de biztos arról van szó egyébként inkább, hogy hát most már nem tudom megmagyarázni ennek a hátterét.
Egyrészt biztos hiszem, hogy a nők egyáltalán elkezdtek tömegesen dolgozni. Nem, tehát hogy nyilván van ez a kicsit buta, de azért ismerhető kép, hogy apa dolgozik, anya pedig otthon van, és a gyerekeket meg a háztartást, és tudom, azért még talán valami pénzt is kap, mint stay at home mom, vagy valami ilyesmi, és hogy ez valahogy így elkezdett felborulni az utóbbi nem tudom hány évben. Ahogy itthon is egyébként. Csak sokkal később és sokkal lassabban.
Hát én azt érzem, hogy a nagy meglepetés azért ebből nem derül ki. Van egy olyan tendencia, hogy a nők egyre inkább ebben az értelemben közelítenek az egyenrangúság, vagy az egyenlő megítélés felé. Hát ez jó hír, ugye? Legalábbis mi nem tartjuk rossz hírnek talán, nem gondoljuk, hogy az egyetlen helyes út az a hagyományos modell lenne, ami szerint a feleségnek otthon a helye, a család működtetésében kell irítania. Aztán ehhez képest még más nagy szívbemarkolás nincs a történetben, nem?
Hát nem, itt nem, azért van egy nagy szívbemarkolás, azért az még hozzá, hogy itt ugye ebbe bele vannak rakva az egyedülálló nők, pontosan az egyedülálló anyák, akik 18 éves, ugye itt az egész arra vonatkozik, hogy melyik azok a családok, ahol egy vagy több 18 év alatti gyereket nevelnek, és azért ez a 8,5 millió egyedülálló nő, akinek semmilyen más forrása nincsen, mint a saját maga keresete, és itt még hozzátartozik ez, hogy ahol ugye az anya többet keres, mint a férfi, de egyben van a család, ott ugye az magasabb az átlag, magasabb az amerikai átlagnál az átlag kereset. Azok a családok, ahol egy anya van csak, és ő tartja a gyereket, vagy gyerekeket, az viszont mélyen alatta van az amerikai átlagnak, már volt szó erről az 57 ezer dolláros éves jövedelemről. Ezekben a családokban, az egyedülálló anyák családjaiban, ott 23 ezer dollár, tehát kevesebb, mint a fele az éves jövedelem. Tehát ez egy jól látható például, hogy az Egyesült Államokban is ugye 8,5 millió családról, tehát ez világosan látszik ebből az egész sztoriból, hogy ott az egyedülálló anyaság az egyenlő a szegénységgel.
Azért hallgatok, mert semmi nem jut erről eszembe. Csak az, hogy aha, hát igen. Azért ez mondjuk olyan nagyon más, hogy itthon sincsen a legtöbb egyedülálló anyuka.
Nem, bajban van. Itt csak az, hogy ezekről vannak ilyen megérzéseink, vagy olvasunk róla cikkeket, meg ilyesmi, de hogy ezek viszont statisztikák, tehát hogy ezek bizonyos értelemben megerősítenek egy csomó mindenben, de az mindenképpen megdöbbentő szerintem, hogy most már a családok 40%-ánál, ez mindenképpen fölrobbantja a klasszikus sztereotípiáinkat, hogy az Egyesült Államokban a családok 40%-án az anya a család fenntartó.
És egyébként, ha már itt tartunk, ti minek a pártján lennétek, hogyha szabadon választhatnátok, hogy nálatok a két dolgozó szülő és a modell legyen, vagy a egyik szülő legyen otthon, vagy legyen elsődleges feladata a család működtetése?
Mi hatalmas erőfeszítéseket tettünk arra, hogy találjunk egy szponzort, aki támogatna egy ilyen tündi-bündi családot.
Akkor mind a két szülő otthon van.
Mind a két szülő a teljes létezését, ezt a gyermekei nevelést irányítja. Sajnos ez nem valósult meg mindez ideig. Úgyhogy nem tudom, Andi, neked mi a véleménye?
Hát, én annyit gondolok, hogy az egy ideális helyzet, hogyha mondjuk az anya részmunkaidőben tud dolgozni, és az úgy rendben van. És idő, tehát hogy tud megfelelő mennyiségű időt fordítani a munkáján túl a családra, a háztartásra, az elintézendő bizbaszokra.
De hogy azért legyen munkája, és hogy valami másféle?
Egy ilyen rohanós, mindenki 8 órában dolgozik, és nincs ideje semmire, az nagyon nehéz, vagy nagyon megerőltető. Nem biztos, hogy olyan klassz a gyerek, ideális helyzetről beszélek, tehát hogy szerintem a részmunkaidő az tök jó.
De az viszont, hogy otthon is legyen az anya, azt már túlzásnak találod?
Magamra vonatkoztatva, vagy általában?
Hát magadra vonatkoztatva elsősorban, most igen.
Én mondjuk szeretek dolgozni, tehát hogy nekem valószínűleg így egy-két év után így elég lenne ebből. Uh-huh. Én egy ilyen 4-6 órás munkát tartok ideálisnak. Uh-huh.
Tehát, hogy azt mondod, hogy jó lenne, hogyha alapvetően jutna megfelelő mennyiségű, vagy a átlagnál több idő a családra is, de azért valami munkára is szükség lenne, hogy a...
Vagy valamire, tehát, hogy ez a munka, ez persze...
Elfoglaltság, ami nem a gyerekekkel kapcsolatos.
Családi cég, vagy a... nem tudom, tehát, hogy ez azért sok minden lehet, uh-huh. vagy lehet.
És mondjuk azt ti el tudnátok képzelni, hogy a Kandi keressen többet, és mondjuk a Bence legyen otthon a többet a gyerekekkel?
Na persze, hát nem.
Abszolút, én csodálatosan érezném magam.
Értem.
Tehát ha arra gondolsz, hogy ezek a sztereotípiákból való kilépés zavarna minket? Nem zavarna.
Nem, hát azért az viszonylag kevés családnál kapnám ugyanezt a választ. Tehát azért a többség az azt mondaná, hogy a férfi az inkább szívesebben van napközben a munkahelyén.
Hát figyelj, szerintem az megkiderült, hogy mi nem vagyunk egy ilyen nagy... Bence főz, egyébként.
Nem tudom, én...
Náluk ezek teljesen megborulnak, ezek a hagyományos.
Nem tudom, én borzasztóan szerettem a munkámat, de éppen annyira szerettem itt az itthoni röfögést, meg hát azért itt is ráférni egy kis jobb odafigyelés, és ez nem a Kandival szemben egy kritika, hanem egyáltalán, de csak mozzá érzi az ember azt, hogy azért, hogy szalad szét a családi élet, és hát az is biztos egyébként, hogy mondjuk én például nagy óvoda párti vagyok, egyébként egy bizonyos értelemben a bölcsi párti, és a gyereknek abszolút szüksége van arra, hogy azért, hogy ilyen nagyobb, tehát aránylag korán nagyobb közösségbe kerüljön, de ettől függetlenül, tehát én pompásan el tudnám képzelni az életemet úgy, hogy azért, hogy tudom, hetente fogjuk magunkat egy hétfőn, és akkor elmegyünk kirándulni szerdáig, és akkor nem tudom, micsoda, tehát, hogy én nem. Meg hát igen, szóval rengeteg dolog van, amit ki lehet váltani, vagy bocsánat, de amivel ki lehet váltani a munkát.
Uh-huh. De, hát itt de ha meg akar minket keresni a szponzor, nem fogunk tiltakozni, tehát boldogan fogunk itthon csücsülni mind a ketten, és nem tudom.
Akkor már csak azt magyarázzatok el nekem, hogy az miért lenne jó a szponzornak. Magyarázzuk el a szponzornak is.
Hogy?
Hát, hogy miért lenne az jó neki, hogyha ti mind a ketten otthon ültök.
Közvetlenül adakozhat egy jó cél érdekében. Hát igazából nem is szponzort keresünk, ez rossz kifejezés, mert végül is járhatnék ezért logóval, mit tudom én, milyen logózott pólóban, de inkább mecénás, igen, az a...
Aha. Egy társadalmi szerepvállalást... vállaló nagyvállalatot keresünk akkor.
Igen, tehát, de nagyon bírnám, hogyha lennének ilyen pályázatok egyébként, mit tudom én, ilyen 7 év otthon lét, vagy valamilyen típus pályázat. Írunk egy fasz a pályázatot, amiben leírjuk a vállalásainkat, mit tudom én, írjuk a blogot, amit sokan olvasnak, csináljuk a podcastet, amit sokan hallgatnak, nagyon értünk a családi élethez.
Közösségi kerteket így alapítunk van.
Tanácsot városban. Adunk bárányhimlő ügybe. Neféle
ilyesmi. Gerilla horgolás,
így van, ezért a 19-es villamos, pontosan van nálunk a 17-es villamost, azt szívesen kifestjük és kihorgoljuk. Uh-huh. Úgyhogy rengeteg játszóház, családi napközi. Egyébként bármilyen fura, de rengetegen választják ezt, legalábbis így a mi ismerősi körünkből, ami ez a hordozós, waldorfos. Uh-huh. És azért rengetegen választják hogy ebben az ismerősi körben rengeteg az úgynevezett, ami régen úgy szerepelt a személyi igazolvány, vagy szellemi szabad foglalkozású, vagy nem is tudom, micsoda.
Ja, értem, akinek nem kell bejárni a munkahelyére magyarul.
Hogy hát nem kell be, egyrészt nem is csak azt, hogy nem kell bejárni, hanem tulajdonképpen ilyen maga ura, amit lehet kényszervállalkozónak is nevezni, meg ilyesminek, de hogy valami kis mellékest megkeres, amiből pont a rezsi kijön, meg ilyesmi, de azért magának osztja be az idejét, és így tovább, és tehát, hogy a fordít, feliratozik, cikkeket is szerkeszt, ilyesmiket, és ezért akkor rengetegen meg belevonulnak ebbe, amit én nagyon erősen tapasztalok ebbe, a termeld meg magadnak, ezért nem tudom, hogy hívják, bizonyos értelemben úgy spórolj, hogy a munkaerődet áldozod tehát ugye tulajdonképpen ilyen értelme magadat zsákmányolod ki, és akkor úgy spórolsz, hogy nem vásárolsz, hanem te magad hozod létre azokat a terméket, amiket egyébként itt mozdulattal emelhetnél a polcról. Nem vagyok benne biztos, egyébként ez nem sokkal nagyobb ráfizetés, hanem mondjuk egy szappant előállítani 4 órás munkával, amikor ugye megveheted 300 forintért, tehát hogy...
Hát ez most, nem, ez most pont nem így van, amit mondasz, de mindegy, mert ez a 300 forintos szappan az olyan összetevőket tartalmaz, hogy meg nagyon nagy klassz, szóval nagyon olcsón elő lehet állítani, vagy hát igen, hosszú távon olcsón elő lehet állítani házban.
Jó, minden esetre én azt tapasztalom, hogy rengetegen vannak, akik a munka erejüket nem pénzkeresetre fordítják, hanem így a
az önfenntartásra.
Mondjuk így, hogy az önfenntartásra fordítják. Tehát ez is egyfajta válasz erre a kérdésre.
Értem. És mi?
És ti?
Hogy gondolod?
Egy ideális helyzetben, vagy mi lenne?
Nálunk egy ideális helyzetben az volna, ami van körülbelül egyébként, azt szerintem most pont egy ideális helyzet van, hogy mi egy egykeresős család vagyunk, és az is a terv, hogy mi alapvetően egy egykeresős család leszünk. Pontosabban inkább az a terv, hogy mi egy kétkeresős család leszünk, de egykeresőre építő, vagy egykeresőre optimalizálva ezt. Tehát, hogy és ez a nyilván nem titok, hogy ez az egykereső, ez én vagyok. Tehát nálunk ez ilyen értelemben teljesen hagyományos a rendszer, a pasi eljár dolgozni, és talicskával hordja haza a pénzt, az asszony pedig működteti a családot egyrészt, és ugye az is kiderült már itt az adásban, hogy Anetta éppen egyetemre jár, és új szakmát tanul, vagy új hivatást igyekszik szerezni magának, ami nyilván majd munkával jár, és az talán valami pénzzel is jár, de nem az a cél, hogy ő pénzt keressen, hanem az, hogy megfelelő mondjuk így intellektuális kihívásokkal szembesülhessen, főleg így, hogy a gyerekek most már lassan ugye tendálnak a felé, mindjárt iskolások lesznek, és sokkal kevesebbet lesznek itthon, és sokkal kevésbé is igénylik az állandó törődést. Úgyhogy mi nálunk az elképzelés, hogy apa dolgozik, anya főz. És ez természetesen nem zárja azt ki, hogy apa főzzön és anya dolgozzon. Tehát nem arról szól ez a dolog, hogy egy nőnek a sparhát és a pelenka mellett van a helye. Erről nincsen szó, hanem inkább úgy mondanám, hogy én azt tapasztaltam meg az elmúlt években, hogy ez baromi jót tesz a gyerekeinknek is, meg az egész családnak is, hogy kettőnk közül az egyik az mondjuk így, hogy főállásban családfenntartó, vagy családműködtető, vagy... Igen, ez a család működtető, az jó szó. Tehát, hogy ez nagyon meghálálja a család, amikor van valaki, aki egyfolytában, vagy nem is egyfolytában ezzel foglalkozik, hanem hogy elsődleges vállalt feladata az, hogy ügyeljen a család, hogy mondják ezt, jól létére. És akkor a másiknak meg nyilván az a dolga, hogy megteremtse azt a, vagy ennek az egész helyzetnek az anyagi feltételeit. Szóval mi ebben most nagyon jól érezzük magunkat. Nyilván egy csomó ilyen fenntartással, tehát azért egy idő után, amikor Anetta már 5. éve volt itthon az ikrekkel, akkor tényleg kezdett egészen cseppfolyóssá válni az agya. És nagyon jól látszott, hogy kell valami másfajta elfoglaltság is ahhoz, hogy igazán jól érezze magát. És ez azért fordítva is igaz. Nekem is néha azért kell, hogy korán hazajöhessek, és együtt lehessek a 3 nőmmel. De hogy a szerepek nálunk így vannak. Elosztva, vagy inkább kialakulva? Tehát mindenki jól érzi magát, azt gondolom, nálunk nincs ilyen, hogy én azon dühöngök, hogy miért nem főzhetek többet, Anetta meg azon dühöngök, hogy miért nem járhat el itthonról többet.
Uh-huh.
Úgyhogy valahogy így. Hát meglátjuk pár év múlva, amikor már a lányok sokkal kevesebb törődést igényelnek, hogy ez lesz-e, illetve én nekem van azért egy olyan titkos elképzelésem, vagy egy ilyen, mondjuk, hogy ilyen vágyálmom, hogy egyszer csak az derül ki, hogy Anetta fantasztikus vállalkozást épít fel arra a nagyon klassz tehetségére, ami a gyerekeken való segítéssel kapcsolatos. És hogy akkor visszaalakulunk egy ilyen kétkeresős, vagy kéthivatásos családdá.
Igen, ez nem tudom, valahogy ezt jobban érzem, azt a két hivatásos dolgot egyébként, tehát ez inkább milyen hivatásoknak az elosztása, és nem is olyan elsősorban a keresésnek az elosztása.
Így van, igen.
Elégedett abban a pozícióban, amiben szép lassan így belenült, vagy bele kényszerült, vagy nem is tudom, hogy mit csinál.
Hát igen. Na, úgyhogy így, és az a hírem van, hogy még gyorsan el kéne mondanatok azt a két programajánlatot, amit választottatok a héten ide a hőségbe, mert aztán lejár az időnk. És csörget majd a vekker, ami jelzi.
Programajánlatot én csak egyről tudok.
Igen, de te is mint egy monomániádról téve a bizonyságot, a mészegető források barlangját.
Jó, oké, fel. Mindjárt az is, de akkor mondd el az útvesztőt, a kukorica útvesztőt, mert ez marha jó.
Igen, hát nagyjából ennyi egyébként, egy kis Zombor nevű helységben kukorica útvesztő fesztivál lesz, sőt már el is kezdődött, igen, július 13-án elkezdődött, és augusztus 11-ig tart. És a legnagyobb bánatom az, hogy egy normális képet nem találtam magáról az útvesztőről az oldalon, de az lehet, hogy csak az én bénaságom. Viszont ahogy így ezt megláttam, és így elképzeltem, hogy egy ilyen hatalmas labirintusban lehet bolongani a gyerekekkel, ennyire a természet közelben, az fantasztikus lehet. És a belépő az nagyon barátságos, mert felnőtt egyrészt adomány, másrészt felnőtteknek 600 forint, 14 év alattnak 300 forint, ez mondjuk nem sok,
de,
mondjuk
de
kis Zomborra egy.
Milyen adomány? A kis Mária Hortenzia honiszteleti kört lehet támogatni ezzel az adományjal, ami szerint és se kell menni már az útvesztőben, ez önmagában megéri ezt.
És bevallom, hogy összesen ennyit tudok a dologról. Én nagyon kíváncsi lettem, és nagyon szívesen elmennék. Ha elmegyünk, beszámolunk, ezt megígérem nektek.
Akkor csak egy lábjegyzet, hogy...
belinkeljük.
Egy lábjegyzet arról, hogyha ilyen természeti alapú útvesztőben barangolást akar az ember, akkor itt a Művészetek Palotája mögött, pontosabban a Művészetek Palotája és a Nemzeti Színház között félúton van egy ilyen picurka kis labirintus, sövényből nyírva, azt érdemes kipróbálni, mert a gyerekek nagyon szokták élvezni. Nem is lehet benne eltévedni, de én kisebbeknek abszolút kaland. Jó, zárója bezárva, mészégető források barlangja.
Veszettük, keressem egyébként, hogy hova linkeltem, de most már meg is van. Igen, ez az Orfűi. Az Orfűi tó mellett van egy barlang, a mészégető forrásoknak a barlangja, ami szuper, mert itt vannak vezetőkúrák, mondjuk 12 éves kor az alsó korhatár, de 12 éves gyerekkel már be lehet menni, és ezek vezetett túrák, de itt ezekben össze van minden zsúfolva, ami egy barlangot izgalmassá tesz. De ugye ezek mészkő barlangok, mint a nevük is mondja, mert ugye ez a meccsekben vannak, tehát ezek mészkő, tehát rengeteg cseppkő is van bennük, de az izgalmas az, hogy ezek aktív barlangok, ami azt jelenti, hogy folyik bennük a víz. Úgyhogy a barlang látogatás az ilyen igaz, ilyen vízben gázolós, hogy hívják is, úgy van egyébként, a bemenetel is úgy van, hogy egy kicsit leszivattyúzzák a vizet, és akkor szárazzá válik a bejárat, és akkor be lehet venni a barlangba, és akkor van itt kúszás, vízben kúszás, meg mindenféle ilyesmi, és mindez vezetve, tehát ez egyszerűen ez egy szuper dolog lehet. Minden, tehát mindenfajta olyan dolgot lehet vezetve végigcsinálni, amit egyébként más normális barlangokban csak ilyen barlangi engedély, látogatási engedély, komoly barlangász felszerelés, meg tapasztalat birtokában lehet megcsinálni.
Hát akkor a hétre ajánlottunk egy, illetve kettő darab bolyongást, az egyik kukoricatáblában, a másik egy mészkőbarlangban történhetik.
Igen, és akkor még valamit egyébként, hogyha már az emancipációról volt szó, az, hogy amiről most már nem beszélünk, de azért mindenképpen ajánlom, a litera.hu-n van egy Tamás Gáspár Miklós cikk, ami pont a családi emancipációról szól, és nem nagyon, hogy is mondjam, erősen vitatkoznék ezzel a cikkel, de majd belinkeljük, és akkor mindenki olvassa el, és lehet, hogy még a jövő héten is beszélhetünk róla, szerintem baromi érdekes, az egyik legérdekesebb ilyen családi emancipációval kapcsolatos írás, baromi rövid, Tamás Gáspár Miklóstól merőben idegen módon baromi rövid, de tök érdekes a szemlélet. Bár egy szavával nem tudok egyetérteni, de tök érdekes a szemlélet.
Jövő héten szerintem beszéljünk róla, szerintem is érdekes, csak ma már nem jutott rá idő, de szerencsére ez a legjobb ebben a heti rendszerességű podcastolásban, hogy jövőre veled ugyanitt, vagy jövő héten veletek ugyanitt, remélhetőleg akkor már a gyógyult Anetta birtokában újra négyen jelentkezünk a 40. adással, viszont ezt az akcióterv nevűt, aminek végül is az akcióterv miben léte pont nem kerekedett ki, ezt most akkor zárjuk be, és egy hét múlva jövünk Tamás Gazsival.
Sziasztok!
Sziasztok!
Szervusztok!